Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, estéről estére egy asszonynak az életét fogjuk tanulmányozni, János evangéliumának 4. fejezetéből a Samária asszonynak a történetét szeretném a testvérekkel a górcső alá vennénk, és ezen az első estén, ezen a mai estén az egész részt szeretném felolvasni, ezért hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumának 4. fejezetéből, az első verstől a 42. versig a következőképpen. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samária asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samária asszony ezt mondta, hogyan te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre azt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondotta nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem,
és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukban álltatok be. Abból a városból pedig a samáriai közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, akik így tanúskodtak. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Úrunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ezen a bőti sorozaton a Samári asszony történetével fogunk foglalkozni. Estéről estére egy találkozásnak, egy beszélgetésnek, majd ebből a beszélgetésből egy életváltozásnak lehetünk a szemtanúi. Egy rendhagyó találkozás, hiszen ez az asszony minden szempontból nagyon messziről, nagyon mélyről érkezik ehhez a kúthoz. Van olyan történet a Bibliában, ahol az ember azt gondolná, hogy a találkozásban, a beszélgetésben nincs meg ez a hatalmas távolság. Például a gazdag ifjú története, más volt a látszat és más volt a valóság. A beszélgetés után ez a fiú szomorúan ment el, pedig a látszat más volt, míg ez az asszony, majd a későbbiekben meglátjuk, új élettel megy el Jézustól, pedig más volt a látszat. Jézustól el lehet menni szomorúan is, és el lehet menni új élettel megajándékozottan is. Más volt a látszat, és más volt a valóság. És nem tudom, hogy itt az alkalmon levő között a ti életetekben mi a látszat és mi a valóság. Mit mutattok magatokból, és mit láttattok. De egy biztos, hogy Jézus a valóságot látja, őt nem lehet átverni, nem lehet kifelé mást láttatni és belül mást érezni, mást gondolni. Neki nem lehet hazudni, előle nem lehet eltakargatni dolgokat, és nincs is értelme. Mi nem hazudni jöttünk ide, és remélem, hogy te sem azért jöttél ide, hogy a látszatot mutasd. Mert azzal becsapod saját magadat. Ne akard elhitetni, hogy más vagy, mint valójában. Ne a látszatot mutasd, hanem a valódat. Ő nem tud és nem akar semmit sem kezdeni a látszattal, hogy mit láttatsz magadból. Ő a valóddal akar foglalkozni, hogy milyen vagy. Ő csak erről akar beszélgetni. A gazdag ifjú, és azért ment el szomorúan, mert a látszatról akart beszélni, a samári asszony azért ment el új élettel, mert a valóját mutatta. És hadd kérdezzem meg ezen a mai estén, drága testvérem, hogy te hogyan jöttél ehhez a kúthoz ma este? Hogyan jöttél? Mit akarsz mutatni? Mert ettől függ minden. Mert ettől függ, hogy pénteken, hogy fogsz az utolsó alkalomról elmenni Jézustól, szomorúan vagy megújulva esetleg új élettel. Mert ez az igazán fontos kérdés. Szóval ez az asszony nagyon messziről jött lelkileg, és messziről jött ehhez a kúthoz. Érezte ezt ő is, hiszen nem volt kibékülve a világgal, nem volt kibékülve önmagával, és volt annyi önkritikája, önismerete, szégyelni valója, hogy nem akart ő emberek között mutatkozni. Nem gondolta magát többnek, mint valójában. És tudjátok, nagyon nagy probléma, amikor valaki többnek képzeli magát, mint amennyi valójában. 2 pofával, habzószájjal, nagy mellénnyel veri magát valaki, hogy ő kicsoda, aztán ez akkor rosszabb, amikor hívőként csinálja ezt. Öntudat van, de alázat, szolgáló szív az nincs. Az Isten országában ilyen hívőkre nincsen szükség. Mert nem szövegelni kéne, hanem megélni szolgáló szeretettel a Krisztus hitet. És vannak emberek, akik már úgy gondolják, hogy nekik nem lehet újat mondani, lehet tapasztalni hívő közösségekben ilyet. Azt gondolják, hogy mindent jobban tudnak. Éppen tegnap egy lelkész testvéremmel voltam együtt, ilyen fiatal lelkészek találkozóján, és elmondta, hogy meghívták őt szolgálni Biblia tanulmányozó hétre, és olyan feszengés volt benne, hát ott az a rengeteg hívő, hát hogy lehet nekik újat mondani. Aztán Isten megmutatta nekik, hogy nem kell újat mondani. Csak abból a pöfeszkedő székből néha ki kell szállni. Az emberek azt gondolják, hogy nekem már nem lehet újat mondani. Hány hívő beleesik ebbe a hibába. De szomorú, amikor valaki így gondolkodik, és többnek látja, láttatja magát, vagy gondolja magát. Pál ezért figyelmeztet, a Róma 12-ben olvashatjuk, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Ennek az asszonynak annyi szégyelni valója volt az életben, hogy nem akart beszéd tárgyává lenni a városba. Szégyelte. Milyen jó, amikor valakinek a szíve még nem kérgesedett meg annyira, hogy kérkedjen a bűneivel, hanem érezte, hogy nincs rendjén az élete. Emlékszem egy lelkész kollégára, aki elmesélte, hogy amióta elvált, azóta a gyülekezetbe ébredés van. Ilyen az, amikor erényt kovácsolnak a bűnből. Amikor már nincsen szégyenérzet, amikor már nincsen pironkodás. Jeremiás könyvében olvashatjuk azt a szomorú megállapítást, oly megrendítő ez a néhány sor, Jeremiás 6:15-ben. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek, de nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Idáig is el lehet jutni, hogy már nincsen semmi szégyenérzet. Milyen jó, hogy ez az asszony még nem tart itt. Nem tudja, mi hiányzik, hogyan lehetne rendbe tenni, hogyan lehetne ezt az elrontott életet helyrehozni, hogy mire lenne igazán szüksége, de addig is szégyelli ezt az elrontott életet. Volt még ennek az asszonynak szégyenérzete. Milyen jó, amikor valaki nem süllyed lejjebb, nem kérkedik a bűneivel, nem magyarázza meg, hogy ezt osztotta a gép, szokták mondani, ilyen a divat, haladni kell a korral, más is ezt csinálja, habzsolni kell az életet, addig kell kihasználni, minden egyes percét még lehet, bizony el lehet jutni idáig is. Amit Zofoniás könyvében olvasunk, a 3. fejezet 5. versében, de az álnok ember nem tud szégyenkezni. Ez az asszony érezte ott legbelül, hogy valami nem jó, nincsen a helyén. És mivel szégyelte, nem akart közbeszéd tárgyá lenni, hogy beszéljenek félresiklott életéről, rossz házasságairól, hogy milyen kiállhatatlan asszony esetleg. Tudta, hogy volt bőven szégyelni valója, és nem gondolta, hogy ezt a sok szégyelni valót egyszer valaha le lehet tenni. És így élte a mindennapjait szégyelve, takargatva, és ezért ment a nap hevében, tüzében, a déli órákban a kúthoz. Mert neki még volt szégyelni valója. És mennyi ilyennel jöttünk ide ezen a héten esetleg, drága testvérek. És remélem, hogy együtt fogjuk tölteni ezt a hetet. Remélem, hogy estéről estére nem csak a testvérek fognak jönni, hanem még hoznak másokat. Mennyi ilyennel jöttünk? Testvérem, te hol tartasz? Szégyelled? Vagy már nem is szégyelled? Pironkodsz? Vagy már nem is pironkodsz a bűnök miatt? Tegyük fel nyugodtan ezeket a kérdéseket, mert a bűnhöz hozzá lehet szokni. Hozzá. Immunissá lehet válni. Hozzá lehet szokni a beszédünkkel. Már észre se vesszük, hogyha a másikat megbántjuk. Hozzá lehet szokni a tetteinkkel. Már észre se vesszük, hogyha csalunk, ha hazudunk, már azt se tudjuk, hogy kinek mit hazudunk. Hozzá lehet ezekhez szokni. De jó, ha ilyen szégyenérzettel jöttél ide, mert ennél a kútnál van lehetőség átbeszélni a dolgokat, letenni ezeket és itt hagyni. Ez a kút jelentheti számodra a változás helyét, ez a Jézussal való találkozás jelentheti az életváltozás lehetőségét, és a kútnál való beszélgetés jelentheti számodra a bűneidnek a letételét. Ahogy ennek az asszonynak. Ez a kút vált a legdrágább helyé az életében. Drága testvérem, neked van ilyen kutad? Van ilyen kutad? Van egy olyan helyed, ahol találkoztál Jézussal? Ahol átélted azt a szégyenérzetet, hogy Uram, mennyi bűn van az én életemben? És átélted azt, hogy mennyi minden bocsáttatott meg? Van neked ilyen kutad, drága testvérem? Mert ez a kút, ha nincsen, ez a kút jelentheti számodra a változás helyét. Ez az asszony nem ezzel a szándékkal ment a kúthoz, de mást kapott, mint amire számított. Lehet, hogy te se ezzel a szándékkal jöttél ide, de milyen jó lenne, ha mást, ha többet kapnál, mint amire számítasz. Szóval ez asszony megy a vízért a kúthoz, és van valaki, aki szintén a kúthoz kellett, hogy menjen. Az asszony a test indítatásából ment, mert szomjazott, Jézus pedig az életmentés kellettjével ment. Az asszonyt a szükség vitte oda, Jézus pedig a szent kellett. Az Úr Jézus nem ilyen szélingatta nátszálként sodródott a tömeggel, hanem mindenhova céllal ment, mert ő az időnek, a helynek és a helyzetnek az ura. Tudta, hogy a legmegfelelőbb, legalkalmasabb pillanatban, a legalkalmasabb, legideálisabb helyen kell találkoznia ezzel az asszonnyal. És mennyien alkalmas pillanat és ideális hely van már mögöttünk, és talán mennyivel nem éltünk. Lett volna ilyen ideális hely és pillanat például a fáraó életében is. Olyan megrendítő, amit olvashatunk róla Mózes második könyvének 7. fejezetében. A fáraó szíve kemény maradt, és nem hallgatott rájuk. A fáraó sarkon fordult és hazament, nem vette szívére a dolgot. De ideális hely és ideális pillanat volt a gazdag ifjúnál, de nála pedig ezt olvashatjuk. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott. De milyen jó, hogy ideális hely és ideális pillanat volt a fügefa Zákeus életében, vagy a kereszt, a lator keresztre feszítése pillanatában. Ki gondolná, hogy lehet egy fügefa, és lehet egy kereszt ideális helyé. Testvérem, vedd észre, hogy most ez az ideális hely és ideális pillanat, hogy találkozhass, beszélgethess és hallgasd Jézust. Figyelj, amit mond. Azt olvashatjuk a zsidókhoz írott levélben, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mert elhalaszthatjátok az ideális helyet és az ideális pillanatot. Ilyen értelemben legyen carpe diem, most értsük ennek a szónak a pozitív értelmét, azaz ragad meg a Jézussal való találkozás helyét és pillanatát, ahogy ez az asszony is tette. Jézus szóba elegyedik vele, a szent kellett vezette oda, és a szent kellett miatt szólalt meg. Mert ő nem akarja a bűnös ember halálát, ahogy olvashatjuk az igében, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. És ez vezette, és ez vezérelte őt ehhez a kúthoz. És mindegy, hogy valaki samáriai, vagy farizeus, házasságtörő, vagy csibész, tolvaj, vagy hazug disznó, ő azt látja, hogy mi lehet belőled, ha elfogadnád azt, amit ő kínál, ha letennéd azokat a dolgokat, amely kár és szemét és engedelmességben járnál. Ő ezt látja. És látja azt a sok mocskot? Hát hogy ne látná? De azt is látja, hogy mivé lehetnél ő vele, és mivé lehetnél benne, és mivé lehetnél ő általa. Ahogy Pálnak is látta az életét, azt a sok mocskot, hazugságot, gyilkos indulatot, ezeket mind-mind látta. És mégis ott a damaszkuszi úton milyen alkalmas és ideális hely lett. És az lett a legdrágább helye Pál apostolnak. De azt is látta, hogy mi lehet belőle, mármint Jézus látta, hogy mi lehet Pálból, milyen lenne, amikor az ő szolgálatába állna, az ő dicsőségére élne, és így építeni az ő országát. Ő tovább látott, mert neki van hatalma azt a bűnös életet átformálni és megtisztítani. Mindazt, amit elrontottál, azt helyre tudja tenni, és így látta ezt az asszonyt is. Ezért szólította meg azzal a céllal, hogy helyre tegye az életét. És nem tudom, hogy milyen indítatásból jöttünk ide, de egyet tudok, hogy jó helyen vagyunk. Az ige közelében, jó helyen, mert az elrontott, zátonyra futott életünket ő kész helyrehozni. Azt a sok mocskot, amit felhalmoztunk, azt kész megtisztítani, azt a temérdek bűnt kész meg nem történté tenni, és lehet, hogy úgy érezzük, hogy értéktelen az életünk, de ő akkor is értékesnek látja. És lehet, hogy ezt az asszonyt, mint asszony, mint egyébként már a 6. férfit fogyasztó asszony, mint Samária asszony, lehet, hogy ő a megvetés tárgya volt. De milyen jó, hogy Jézus nem így tekintett erre az asszonyra. Miért? Mert ő felértékeli az ember életét. És lehet, hogy azt mondod, hogy az életed egy fabatkát sem ér, de mégis azon a fán függött érted, Jézus. és ő felértékelte az értéktelen életünket. Hadd meséljek el egy történetet nektek a zene világából, amely még inkább kifejezi az értéktelenből értékes életünket. Stradivari egy kis olasz faluban élt az 1700-as években, és mivel túl szegény volt ahhoz, hogy hegedűihez jó minőségű fát vásároljon, azt saját falujának szennyezett kikötőjéből szerezte be. 300 évvel ezelőtt a kikötők hasonlóak voltak mai városaink szemét telepeihez, bűzösek, kormosak, tele ürülékkel és szeméttel, és amikor a szakértők ezeknek a híres hegedűknek a fáját vizsgálták, azt tapasztalták, hogy a fertőzött vízben levő mikrobák szétrágták a sejtek belsejét a fában. Az egyetlen visszamaradt dolog a sejtekből a felső-külső szerkezet volt. Így amikor a hegedű művész Stradivari hangszeren játszik, az olyan, mintha hangkamrák ezreivel rendelkező orgona szólna. Milyen nagyszerű kép ez arról, amit az Úr Jézus értünk tett. Kimentett értéktelen és hiába való életünkből, bűneink lélekromboló betegségéből. Ő már akkor szeretett bennünket, amikor bűnösök voltunk, meghalt értünk a kereszten, és feltámadásával új élettel ajándékozott meg bennünket. Majd felbecsülhetetlen értékű hangszereknek rendelt, amely szeretetét, kegyelmét és dicsőségét visszhangozza. Ezt az asszonyt Jézus ebből az értéktelen életből mentette ki megszólalásával, a bűn szemét telepéről. Azonnal a víz, a szomjúhozás kerül elő, mert látja ennek az elrontott életű asszonynak az életén, hogy valami után szomjazik, vágyódik. És az ötödik után sem kapta meg, meg a hatodik után se kapta meg. Mert vannak dolgok, amelyeket sem az ötödik, sem a hatodik után nem kapja meg. Annyira előttem van egy történet, néhány évvel ezelőtt történt. Egy jegyes pár bejelentkezett hozzám, hogy szeretnének megházasodni. Meg is beszéltük az első időpontot, aztán találkoztunk, elkezdtünk beszélgetni, és kértem, hogy legyenek olyan kedvesek, mutatkozzanak be. Aztán fölvéve az adatokat, kicsit mélyrehatóban fontosnak éreztem, hogy ismerjük meg egymást. Aztán kezdte a férfi, elmondta, hogy ez már a negyedik házassága lesz. Elmondta a hölgy is, neki ez az első. Aztán a nagyon nagy szeretettel, de megkérdeztem tőlük őszintén, különösen a férfira tekintve, miből gondolja, hogy ez a negyedik más lesz, mint az előző három. Sőt, igazából, mivel ugyanazt a természetét hozza, ami az elsőben, a másodikban és a harmadikban is volt, ugyanezt a természetét viszi bele ebbe a negyedikbe, nem szeretnék prófétai hangot megütni, de feltételezem, hogy ez se lesz különb. És ez volt az utolsó jegyes oktatásunk. Következő alkalommal nem is jött el. Lehet, hogy megbántottak, lehet, hogy megsértődtek, de hát nem így van ez, drága testvérek. Nem így van ez. Mert nem fog segíteni azon a nyomorult, elrontott életen a negyedik házasság sem. Sőt, azt a szerencsétlen fiatal asszony teszi tönkre majd még. Azzal a kiállhatatlan természetével. Mert ilyenkor az ember elgondolkodik, lehet, hogy az asszonnyal van mindig a baj, szokták mondani a férfiak, de amikor már negyedik, akkor már lehet, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy lehet, hogy nem az asszonyban van a hiba, hanem az önkészülékében. Ez az asszony is szomjózott valami után, vágyódott, és az ötödik után sem kapta meg, a hatodik után sem kapta meg, és valami betöltetlen űr tátong az asszony életében, és Jézus nélkül betöltetlen is maradt volna. És lehet, hogy nekünk is valami ott tátunk, keressük, kiáltunk, de tudod, Jézus nélkül ott fog tátongani. Ott fog szomjúzni, mert a világban elérhetetlen és megkaphatatlan lesz számodra. Ez a szerencsétlen asszony azzal foglalkozott, hogy milyen nincs Jézusnak. Ugye? Azt olvasjuk, merítő edénye sincsen. Mi is sokszor azzal foglalkozunk, amivel nem kellene. Mit, hogy nem lehet, ezt bízzuk Jézusra. Mi azt nézzük, nekünk mi nincs. Miben van hiányunk, mi az, ami teljessé tudja tenni az életünket, ami betöltheti, és a Jézusnál megvan. Nekünk nem kell megmondani, hogy Jézusnak milyen van, vagy milyen nincs. Jézusnak erre nincsen szüksége. Azt, amit nekünk akar adni minden hozzávalóval, neki az rendelkezésére áll. Nem kell kipótolni, nem kell megtoldani, hozzátenni. Az az élő víz, amit ő kínál, elég, az megelégít, az betölt. Az a kiteljesedetlen élet Krisztusban teljesedik ki. Ennek a kiteljesedett életnek a küszöbén állunk, lehetünk szemtanúi ennek az asszonynak az életében, és reményeink szerint lehetünk majd itt, ezen a héten többek életében. Ennek az asszonynak a kút peremére, a küszöbre kerül az élete, milyen jó, hogy nem terítékre. Igen, mert mi úgy terítékre tudjuk venni másoknak az életét. Még olyan jó ízűen tudunk is csámcsogni róla. Milyen jó, hogy Jézus nem akar csámcsogni. Jézus nem terítékre veszi az asszonyt, lehet, hogy küszöbre, lehet, hogy a kút peremére kerül ennek az asszonynak az élete, és innen lehet majd az élet ajtaján az ajtón bemenni. Milyen jó lenne, drága testvérek, így közeledni ehhez a kúthoz. Milyen jó lenne úgy magunkkal foglalkozni. Egyrészt nem másokkal, meg nem azzal a Jézussal, hogy neki most van-e merítőedénye, nincs-e, tud-e segíteni, nem tud segíteni, bízzuk ezt oda. Neki erre van hatalma. És ebben a ma esti bevezetőben fontosnak érzem azt, hogy oda lépjünk a küszöbre. Mert ez a kút lett az asszonynak a küszöbe. Aztán majd holnap láthatjuk, hogy hogyan lépi át ezt a küszöböt. De addig is gondolkodjunk, drága testvérek, azon, hogy vajon mi hol állunk és hogy állunk. Hogy állunk Jézussal? Olyan megszokássá vált, vagy tud-e nekünk Jézus újat mondani? Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, áldalak és magasztalak téged azért a hatalmas irgalmadért és szeretetedért, amelyel közeledtél ehhez az asszonyhoz, és közeledtél hozzám, és tudom, hogy sokakhoz ebben a gyülekezetben is. Köszönöm irgalmasságodat és szeretetedet, hogy nem vetettél el és nem vetettél meg, hanem odahajoltál az én elrontott életemhez. Odahajoltál ez az elrontott életű asszonyhoz is. Beszédbe elegyedtél vele. Azzal az asszonnyal, akit talán mindenki megvetett ott abban a városban, mindenki lenézett, és milyen jó, hogy te nem így viszonyulsz az emberhez. Ahogy nem így viszonyultál a gazdag ifjúhoz, Zákeushoz, Nikodémushoz, hanem mindig a szeretet és az irgalom az, ami vezetett téged ezekhez az emberekhez is, és vezetett hozzám is. Uram, köszönöm, hogy nekem lehet egy ilyen kút az életemben, megadtad, és köszönöm, hogy sokak életében van egy ilyen kút, ahol veled lehetett beszélgetni, ahogy neked lehetett mindent megvallani, és ahonnan valóban hatalmas örömmel lehetett elmenni bizonyságot téve. Uram, add, hogy ezen a héten erről hallhassunk, és azok, akik esetleg életében ez még nem játszódott le, add, Urunk, hogy most ide tudjunk ülni a kút peremére, és tudjunk téged őszinte, nyitott szívvel hallgatni. Kérünk, hogy beszélj velünk, és szólj hozzánk. Amen. Oh.